2. Florentina keresztelője olyan esemény volt, amelyre a jelenlévők mindegyike sokáig emlékezni fog, Florentinát kivéve, aki átaludta az egész ceremóniát. A Norse Webashi Jézus Szent Neve katedrálisban megtartott szertartás után a vendégek átvonultak a Stevens szállodába. Abel külön termet bérelt, és több mint 100 vendéget hívott. Legjobb barátja George Novak, honfitársa, aki a fölötte lévő ágyat foglalt el a hajón, amikor átjöttek Európából, volt az egyik keresztszülő, Zafia unoka nővére, Janina a másik. A vendégek hagyományos 10 fogásos vacsorát fogyasztottak el, amelyben pirog és bigosz is szerepelt. Miközben éből ült az asztal fönn, és a lánya nevében fogadta az ajándékokat, többek között egy ezüst csörgőt, állami takarék kötvényeket, a Huckleberry Finn egy példányát és mindközül a legszebbet, egy gyönyörű antik smaragd gyűrűt, amelyet ismeretlen jótevője küldött. Hogy emlékezetessé tegye az ünnepet, Abel piros szemű, hatalmas barna plüssmackót ajándékozott Florentinának.
Franklin D. Rooseveltre hasonlít, mondta George, ahogy föltartotta a mackót, hogy mindenki jól lássa. Itt az ideje a második keresztelőnek. FDR.
Abel felemelte a poharát.
Elnök úr, kezdte a beszédét.
Ez a név aztán soha nem kopott le a mackóról. Az ünnepségnek hajnali 3 óra körül szakadt vége, amikor Abelnek rekvirálnia kellett a szállodából egy szennyes szállító targoncát, hogy az összes ajándékot hazavihesse. George Abel után integetett, ahogy az elindult fölfelé a Michigan sugárúton, maga előtt tolva a targoncát. A boldog atya fütyörészni kezdett magában, ahogy sorra felidézte a csodálatos este minden egyes pillanatát. Amikor az elnök úr már 3-szor pottyant le a kocsiról, rájött, milyen gírbegúrba is lehetett az útvonala végig a tópart mentén. Felvette a mackót és beágyazta a többi ajándék közé, és épp elhatározta, hogy egyenesebben halad tovább, amikor valaki megfogta a vállát. Ebből villámgyorsan megfordult készen arra, hogy élete árán is feltartóztasson bárkit, aki Florentina első vagyontárgyait veszélyezteti. Fiatal rendőrrel találta szemben magát.
Volna szíves megmagyarázni, miértől hajnali 3-kor egy Stevens szállodából származó szennyes targoncát a Michigan sugárúton?
Igen, válaszolt Abel.
Hát először is, mi van a csomagokban?
Mindenek előtt Franklin D. Roosevelt. A rendőr azonnal letartóztatta rablás gyanújával. Miközben az ünnepelt édesdenen aludt piros pehely paplana alatt a Rigg utcai ház gyermekszobájában, apja álmatlanul töltötte az éjszakát egy ócska lószörmatracon a helyi fogda egyik cellájában. George már a reggeli nyitáskor megjelent a törvényszék épületében, hogy Abelt igazolja. Másnap Abel vett egy barna 4 ajtós bujikot. Egyre nehezebben viselte, hogy folyton ott kellett hagynia a Chicagót, és imádott Florentináját, még ha csak néhány napra is, attól félt, hogy elszalasztja a kislány első lépését, első szavát. A gyerek születésétől fogva figyelemmel kísért minden hétköznapi eseményt, soha nem engedte, hogy lengyelül beszéljenek a házban, eltökélte, hogy a lány kiejtésén nyoma sem lehet lengyel akcentusnak, nehogy majd emiatt kényelmetlenül érezze magát társaságban. Abel türelmetlenül várta az első szót, remélte, hogy a papa lesz az, míg Zafia valami lengyel szótól rettegett, amiből kiderülne, hogy nem angolul beszél első szülöttjéhez, amikor kettesben vannak.
A lányom amerikai, magyarázta egyszer Abel Zafiának, tehát angolul kell beszélnie. Túl sok olyan lengyel van, aki itt is lengyelül beszél, és ezzel már előre biztosítja, hogy a gyermekei egész életüket Chicago északnyugati csücskében hülye polákok módjára éljék le, és mindenki gúnyolja őket, akivel csak összetalálkoznak.
Kivéve a honfitársainkat, akik valamennyire hűek még a lengyel birodalomhoz, mondta Zafia.
Lengyel birodalom? Melyik században élsz te?
A 20. válaszolta felesége kissé emelt hangon.
Ugyanabban, mint Dick Tracy meg a többiek, ugye?
Nem éppen olyan emberhez méltó gondolkodás ez, akinek legfőbb ambíciója, hogy az USA első lengyel nagyköveteként térhessen vissza Varsóba.
Megmondtam, hogy erről nem beszélhetsz soha. Soha, Zafia!
Zafia
akinek angol tudása addig is, azután is hagyott kívánni valót maga után, nem válaszolt, de később elpanaszolta a dolgot unoka nővérének, és attól kezdve csak akkor beszélt lengyelül, ha Abel nem volt otthon. Őt nem győzte meg az, amivel Abel oly gyakran példálozott, miszerint a General Motors évi forgalma nagyobb, mint Lengyelország teljes költségvetése. 1935-re Abel meg volt győződve arról, hogy a válság már a múlté, ezért úgy határozott, eljött az idő, hogy felépítse az új Chicago bárót a régi Richmond Continental helyén. Megbízott egy építészt a tervezéssel, és ő maga is egyre több időt töltött a szeles városban ahelyett, hogy más városokban lévő szállodáit járta volna. Úgy döntött, hogy az új hotel lesz a legjobb az egész középnyugaton. A chicagói báró 1963-ban készült el, és a demokrata párti polgármester Edward G. Kelly nyitotta meg, ott csürgölödött Illinois állam mindkét szenátora is.
Belekerülhetett, vagy $1 millió, jegyezte meg G. Hamilton, Louise, az idősebbik szenátor. Nem sokat tévedett, válaszolta Abel, miközben a vastag szőnyeggel borított termeket, stúdiókkal díszített magas mennyezeteket, és a különböző árnyalatú, halványzöld berendezési tárgyakat szemlélte.
A fürdő lepedőktől a 42 szintes épület tetején lobogó zászlókig mindenre rákerült a sötétzöld, kidomborított B betű.
Ezen a szállodán már is rajta a siker jegye,
mondta G. Hamilton Louise a 2000 vendéghez intézve szavait.
Mert nem ez az épület lesz az, barátaim, hanem ez a férfi, akit így fogunk ismerni, a chicagói báró.
Éből elégedetten hallgatta a felzúgó morajt, és elmosolyodott. Ezt a mondatot a sajtófőnöke juttatta el a szenátor beszédírójához. Egyre felszabadultabban érezte magát a komoly üzletemberek és fontos politikusok körében, Zafia viszont képtelen volt alkalmazkodni férje megváltozott helyzetéhez. Bizonytalanul keringett a háttérben, kicsit túl sok pezsgőt ivott, végül elosont, még mielőtt a vacsorát felszolgálták volna, azzal a mondva csinált ürüggyel, hogy meg akarja nézni, jól alszik-e Florentina. Ebből elkísérte becsípett feleségét a forgó ajtóig, ingerültségét palástolva. Zafia nem tudta felfogni az Abel fogalmai szerinti sikert, nem érdekelte férje új világa. Jól tudta, mennyire idegesíti az Abelt, és nem tudta megállni, hogy oda ne szóljon neki, miközben őt tuszkolta be a taxiba. Ne siess haza.
Nem sietek, mondta a férfi a forgóajtónak, ahogy visszatért, és úgy meglökte, hogy még háromszor körbefordult, miután kilépett belőle.
Az előcsarnokban Harry Osborne, a városi tanács tagja várta.
Ez bizonyára élete csúcspontja, jegyezte meg az előjáró.
Csúcspont? Alig múltam 30 feletejéből. Vaku villant, ahogy átkarolta a magas, jóképű, fekete hajú politikust. Ebből rámosolygott a fotósra, élvezte, hogy úgy bánnak vele, mint valami hírességgel, és azt mondta, éppen elég hangosan ahhoz, hogy a hallgatók meghallják,
báró szállodákat fogok építeni körös körül a világon. Az akarok lenni Amerikának, ami Cézár Ritz volt Európának. Csatlakozzon hozzám Henry, és élvezze a száguldást.
A városi tanácsnok és Abel együtt átmentek az ebédlőbe, és amint halló távolságon kívül kerültek, Abel hozzátette.
Ebédeljen velem holnap, Henry, ha tud rá időt szakítani. Valamit szeretnék megbeszélni magával. Örömmel, Abel. Egy egyszerű városi tanácstag mindig rendelkezésére áll a chicagói bárónak.
Mindketten szívből nevettek, holott egyikük sem találta a megjegyzést különösebben mulatságosnak. Amikor Abel hazaért, egyenesen a vendégszobába ment, hogy bizonyosan ne ébressze föl Zafiát, legalábbis ezt mondta másnap reggel. Amikor belépett a konyhába, hogy feleségével együtt megreggelizzen, Florentina már magas etetőszékében ült, és épp egy tál zappelhet mázolt lelkesen a szája köré, miközben mindent megrágott, ami a keze ügyébe került. Apja megcsokolta a homlokát, az egyetlen helyet, ami nem volt zappelhellyel borítva, aztán leült, hogy elfogyassza a reggeliét. Miközben elmondta Zafiának, hogy Harry Osborne-nal fog ebédelni.
Nem szeretem azt az embert, mondta Zafia indulatosan.
Hát, én sem rajogok érte, válaszolta Abel, de ne felejtsd el, hogy megfelelő pozícióban van a városházán ahhoz, hogy előnyöket szerezzen nekünk.
És kellemetlenségeket?
Hát, emiatt ne fájjon a fejed.
Osborne tanácsnok úrral majd elboldogulok, rám bízhatod, mondta Abel, megsimogatta felesége arcát, és kifelé indult.
Elnök, hallatszott a hátuk mögül.
Mindketten Florentinára meredtek, aki a padló felé gesztikulált, ahol a 8 hónapos Franklin D. Roosevelt feküdt bolyhos pofácskájával. Apja elnevette magát, fölemelte az imádott mackót, és Florentina mellé tette a székre.
Elnök, mondta lassan és tisztán Abel.
Elnök.
Abel újra elnevette magát, és megveregette Franklin D. Roosevelt arcát. Nem csak az új gazdaságpolitika, hanem Florentina első politikai megnyilvánulása is FDR számlájára írandó tehát. Ahogy kilépett a házból, Abel látta, hogy sofőrje már várja az új Cadillac mellett. Minél jobb kocsit vehetett magának, annál gyatrábban vezetett. Amikor megvásárolta a Cadillac-et, George tanácsolta, fogadjon fel egy sofőrt. Ezen reggelen megkérte, hogy lassan hajtson, ahogy közeledtek az aranypart felé. Abel felnézett a chicagói báró csillogó üvegtábláira, és csodálattal tűnődött el azon, hogy nincs a világnak még egy pontja, ahol az ember ilyen sokra viheti, ilyen rövid idő alatt. A kínaiak boldogok lennének, ha 10 ember öltő alatt sikerülne azt elérniük, amire neki 15 év sem kellett. Kiugrott a kocsiból, még mielőtt a sofőr körbeszaladhatott volna, hogy kinyissa az ajtót. Fürgén belépett a szállodába, és a számára fönntartott lifttel fölment a 42. emeletre, ahol a délelőttöt azzal töltötte, hogy elintézett néhány problémát. Az egyik személyszállító lift nem működött tökéletesen, 2 pincér késsel ment egymásnak a konyhán, őket George már el is bocsátott, mire Abel beért. A nyitó ünnepség során keletkezett károk listája gyanúsan hosszú volt, majd ellenőriznie kell, nem a pincérek loptak-e. Egyik szállodájában sem bízott semmit a véletlenre, kezdve onnan, hogy épp kilakik az elnöki lakosztályban, egészen addig, hogy mennyibe kerül a 8000 friss zsemle, amelyre az élelmezési résztegnek hetente szüksége volt. Egész délelőttjét kivizsgálásokkal, problémák megoldásával, döntéshozatallal töltötte, és csak akkor pihent meg, amikor titkárnője betessékelt az irodába Osborne tanácsnokot. Jó napot, bár úr, köszöntötte Harry némi bizalmaskodással utalva a Rosznovszkiak családi címére. Abel fiatalabb éveiben, amikor a New Yorki pláza segédpincére volt, ezt a címet rendszerint megvető gúnnyal vágták a képébe. A Richmond Continentalban, ahol ő volt az igazgató helyettes, a háta mögött sugdosott viccekben emlegették így. Ám az utóbbi időben mindenki csak tisztelettel emlegette ezt a rangot. Jó napot, tanácsnok úr, mondta Abel, és rápillantott asztali órájára. 1 óra múlt 5 perccel. Meghívhatom ebédre? Átvezette Henryt a szobájából nyíló saját ebédlőjébe. Osborne a Harvardon szerzett diplomát, erre minduntalan emlékeztette is Abelt, majd a világháborúban ifjú hadnagyként szolgált a tengerészetnél. Jó 180 centiével, kissé őszbe játszó, tömött, fekete hajával, fiatalabbnak nézett ki életkoránál. A két férfi a régi Richmond Continental tűz esetét követően találkozott először. Harry akkoriban a Great Western balesetbiztosító társaságnál dolgozott, amely ember emlékezett óta biztosította a Richmond társaságot. Abel meghökkent, amikor Harry érzékeltette vele, hogy némi készpénz elősegíthetné a kérvények gyorsabb haladását. Abelnek az idő tájt nem állt rendelkezésére némi készpénz, de kérvénye végül mégis leküzdötte az akadályokat, ugyanis Harry szintén hitt Abel jövőjében. Abel akkor döbbent rá, hogy az életben vannak emberek, akiket meg lehet vásárolni. Mire Harry Osborne-t beválasztották a chicagói városi tanácsba, Abel már elő tudott teremteni némi készpénzt, és az új báró építési engedélye úgy száguldott végig a tanácsházán, mintha görkorcsolyán haladna. Amikor később Harry bejelentette, hogy jelölteti magát a képviselőházba Illinois állam 9. választókörzetének képviselőjeként, Abel az elsők között volt, akik jelentős összegű csekket küldtek kampányának támogatására. Új szövetségesével szemben emberileg továbbra is voltak ugyan fenntartásai, de felismerte, hogy egy kezes politikus nagy hasznára lehet a bárótársaságnak. Gondosan ügyelt persze, hogy annak a bizonyos némi készpénznek, ezt még saját maga előtt sem tekintette megvesztegetésnek, soha nem maradjon írásos nyoma, és meg volt róla győződve, hogy akkor és úgy mondja fel a megállapodást, amikor és ahogyan neki tetszik. Az ebédlőben a zöld színek ugyanazon finom árnyalatai domináltak, mint mindenütt a szállodában, de itt nyoma sem volt a domborított B betűnek. A berendezés tölgyfából készült, 19. századi bútorokból állt. Körben a falakon ugyanebből az időszakból származó külföldi olajportrék fügtek. A csukott ajtók mögött egy másik világban érezhette magát az ember, távol a modern szálloda száguldó és zaklatott életétől. Éből helyet foglalt a díszes nagy asztal végén, amelyen ma csak két személyre terítettek.
Olyan, mintha egy darabka Anglia lenne, szólt Henry, amikor belépett a helyiségbe.
Hogy Lengyelországot ne is említsük, válaszolta Abel, miközben egy pincér füstölt lazacot szolgált föl, és Chablis-t töltött a poharukba.
Harry ránézett a teli tányéra.
Na, most már értem, báró, miért szedett fel akkora súlyfölösleget?
Abel összeráncolta a szemöldökét, és gyorsan témát váltott.
Kimegy holnap az oroszlán kölykök meccsére?
Nem, mi értelme volna? Rosszabbak az itthoni eredményeik, mint a republikánus pártnak. És a Tribune így is, úgy is azt írja a meccsről, hogy szoros, fej-fej melletti küzdelem volt, amit csöppet sem tükröz a végeredmény, sőt, néhány mellékes körülménytől eltekintve az oroszlán kölykök csapata tulajdonképpen fényes győzelmet is arathatott volna.
Ebből nevetett.
Egy biztos, folytatta Harry. A Wrigley Fielden soha nem lesz esti meccs. Ez a lidérces újítás, hogy lámpafénynél játszanak, sose fog betörni Chicagóba.
Ugyanezt mondta tavaly a dobozos sörről. Ezúttal Henry vonta fel a szemöldökét.
Hát gondolom nem azért hívott meg ebédelni éjjéből, hogy meghallgassa véleményemet a baseballról és a dobozos sörről. Nos, ezúttal milyen kis tervét kell közelebb segítenem a megvalósításhoz?
Egyszerű. Adjon tanácsot, hogy mit csináljak Kane-nel. Harry, mintha levegő után kapkodott volna. Beszélnem kell a konyha főnökkel, nem lehet szálka füstölt lazacban, gondolta éből, mielőtt folytatta.
Egyszer részletesen elmesélte nekem Harry, mi történt, amikor Kane megfosztotta magát a pénzétől. Nos, ellenem ennél sokkal nagyobb bűnt követett el.
A gazdasági válság idején rátette a kést Davis Leroynak, társamnak és jó barátomnak a nyakára, és közvetlenül ő volt az oka Leroy öngyilkosságának.
Kane ezt még tetézte azzal, hogy megtagadta tőlem a támogatást, amikor át akartam venni a szállodák irányítását, és szilárd pénzügyi alapokra akartam helyezni a társaságot.
És végül ki segített magának? Kérdezte Harry.
Egy magánbefektető a Continental Trust-ön keresztül. Az igazgató soha nem mondta ki, de mindig sejtettem, hogy David Maxton volt az.
A Stevens tulajdonosa?
Bizony.
És miből gondolja, hogy ő volt?
Amikor vacsorát adtam az esküvőm napján, majd később Florentina keresztelőjekor, a Stevens szállodában mindkétszer a támogatón fizette ki a számlát.
Ne, ez még nem bizonyít semmit.
Egyetértek, de én akkor is biztos vagyok benne, hogy Maxton az, mert egyszer felajánlotta nekem, hogy vezessem a Stevens-t. Megmondtam, hogy jobban szeretnék találni valakit, aki segítené a Richmond társaságot, és egy hét sem telt bele, megkaptam a pénzt Maxton chicagói bankjától. Közölték, hogy támogatom nem fedheti fel a kilétét, mert esetleg ellentétbe kerülne rövid távú üzleti érdekeivel.
Hát ez már egy kicsit meggyőzőbben hangzik, de mondj el, mit tervez William Kane dolgában? Kérte Harry, miközben boros poharával babrált.
Olyasmit, ami önnek sem emésztené fel túl sok idejét, de kifizetődőnek bizonyulhatna, mind anyagilag, mind emberileg, hiszen Kane az ön számára is fontos, ugyebár?
Hallgatom, mondta Harry, és még mindig nem emelte föl tekintetét a poharáról.
Jelentős érdekeltséget akarok szerezni Kane bostoni bankjában.
Nem lesz könnyű dolga, mondta Harry. A részvények legnagyobb része családi tulajdonban van, és nem adható el Kane személyes hozzájárulása nélkül.
Úgy tűnik, nagyon tájékozott az ügyben, szólt Abel.
Ezt mindenki tudja.
Abel kételkedett.
Nos, először is tudjuk meg Kane és Cabot összes részvényesének nevét. És lássuk, van-e köztük olyan, aki átengedné a részesedését az árfolyamnál jóval magasabb árért?
Harry szeme fölcsillant, amikor Abel részletezni kezdte, mennyi juthat neki a tranzakció során, ha mindkét féllel meg tud alkudni.
Ha valaha is rájön, könyörtelen lesz, mondta Harry.
Nem fog rájönni, és ha rá is jönne, legalább két lépéssel előtte leszünk. Meg tudja csinálni a dolgot?
Hát megpróbálhatom. Mire gondolt?
Ebből tisztában volt vele, hogy Harry szeretné megtudni, milyen fizetségre számíthat, de ezzel még nem rukkolt elő. Minden hónap első napján írásos jelentést kérek Kane valamennyi üzleti lépéséről, kötelezettségeiről és magánéletének minden kinyomozható részletéről. Bármit talál, mindenre kíváncsi vagyok, akármilyen jelentéktelennek tűnjön is.
Hát ismétlem, nem lesz túl könnyű, mondta Harry.
Havi $1000 megkönnyíteni a munkát?
1500, biztosan megkönnyíteni.
Havi $1000 az első fél évben, ha jól dolgozik, fölemelem az összeget 1500-ra.
Megegyeztünk, mondta Harry.
Helyes, szólt Abel, előhúzta belső zsebéből a tárcáját, és kivett egy $1000 készpénzre kiállított csekket. Harry a csekket tanulmányozta.
Meg vagy győződve, hogy beadom a derekam, igaz?
Nem, nem teljesen. Abel elővett egy másik csekket és megmutatta. $1500-ra szólt.
Ha előáll néhány adóval az első fél évben, csak $3000 veszített.
Mindketten elnevették magukat.
És most beszéljünk valami kellemesebbről, szólalt meg Abel.
Nyerni fogunk?
Az oroszlán kölykök?
Nem, a választáson.
Ez biztos, hogy Landon megnézheti magát.
A Kansas-i napraforgó, semmi reménye arra, hogy legyőzze FDR-t.
Amint az elnök felhívta rá a figyelmünket, ez a bizonyos virág sárga, a szíve fekete, kiváló madár eledel, és november előtt mindig elherevad.
A választást pedig novemberben tartják. Ebből jót nevetett.
És ön személy szerint? Aggodalomra semmi ok. Az a mandátum mindig is biztosan a demokratáké volt. A jelöltségig eljutni, az a kemény dolog, nem a választás.
Örömmel várom, hogy kongresszusi képviselő legyen Harry.
Hát erről meg vagyok győződve Abel, én pedig örömmel várom, hogy szolgálhassam önt csak úgy, mint többi választómat.
Abel fürkésző tekintettel nézte.
Nem csak úgy, hanem jobban, jegyezte meg, miközben felszolgálták a hátszínszeletet, akkor át, hogy majdnem lelógott a tányérról, és mindkettejüknek töltöttek az 1929-es évjáratú ködbányúból.
Az ebéd hátra lévő részében Gabby Harnett sérülését vitatták meg, Jesse Owens 4 aranyérmét a berlini olimpián, és annak az esélyeit, hogy Hitler elfoglalja Lengyelországot.
Soha, jelentette ki Harry, és felidézte emlékeit a lengyelek bátor helytállásáról, Monsnál a nagyháborúban.
Ebből elhallgatta azt a megjegyzést, hogy egyetlen lengyel egység sem vett részt semmilyen hadműveletben Monsnál. 2:37 már ismét az íróasztalánál ült, és elmerült az elnöki lakosztály meg a 8000 friss semlegondjaiba. Aznap este csak 9 ért haza, Florentina már aludt, de azonnal fölébredt, ahogy apja belépett a gyerek szobába, és fölmosolygott rá.
Enög, enög, enög,
Ebből nevetett.
Én nem. Te!
Talán igen, de én nem. Fölvette a lányát, megpuszilta, aztán leült az ágy mellé, miközben a gyerek újra és újra ismételgette egy szavas szókincsét.